követelés aktiválásának milyen feltételei vannak? Alapvető feltétel, hogy a követelés akkor jeleníthető meg, hogyha a vállalkozó akkor jelenítheti meg, ha ő már teljesített, és ezt a másik fél elfogadta, illetve elismerte. Hogyha a másik fél nem ismeri el a követelést, ebben az esetben nem tehetek semmit, nem jeleníthetem meg a követelést magát a könyvekben, a mérlegben, peresíthetem, és akkor, ha jogerős bírósági végzés mellém áll, és azt mondja, hogy igen, ez jogszerű fizetési igény, onnantól kezdve már én megjeleníthetem magát a követelést. Hogyan, tehát ma, mi a tartalmuk a követeléseknek, a szerződéses követeléseknek leggyakrabban termék vagy szolgáltatás értékesítéséhez kapcsolódnak, de származhat követelésem, és ezzel fogunk is a fél év során foglalkozni, részesedések vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítéséből, kölcsönnyújtásból adódóan is származhat követelésem. És az előleg fizetéshez kapcsolódóan is keletkezhetnek követeléstartalmú tételeim. Itt ez az előleg fizetés, ez szolgáltatásra, illetve osztalékra is vonatkozhat. Nézzük meg, hogy a követelés mérleg csoportnak milyen mérlegtételei vannak. Tehát, hogy a követeléseken belül milyen mérlegtételek szerepelnek a mérlegben. Az első mérlegtétel a követelések áruszállításból és szolgáltatásból, ezt a mérlegtételt szoktuk mi vevőknek is nevezni. A második mérlegtételünk a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések. A harmadik mérlegtétel az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni követelések. A negyedik a váltó követelések, az ötödik az úgynevezett egyéb követelések, a hatodik mérlegtételünk a követelések értékelési különbözete, és a hetedik mérlegtétel a származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete. Na most, ebből a fél év során, amit ismernünk kell, és amit dolgoznunk kell, az az első öt mérlegtétel. A 6-os, 7-es valós értékeléshez kötődő mérlegtétel, ezzel a számvitel mesterszakon foglalkozunk, ott tanulunk ezen, vagy tanuljuk meg ezeknek a könyvelési technikáját. Hogyha megnézzük az első 5 mérlegtételt, akkor gyakorlatilag mit látunk? Milyen szempont alapján csoportosítja vagy rendezi a számviteli törvény a követeléseket? Milyen szempontok lesznek irányadóak a mérlegtételekhez való besorolásnál? No. Egyrészt, így van, a kapcsolat jellege, így van, nagyon jó. Másrészt, így van a követelés tartalma, ugye? Tehát azt látjuk, hogy alapvetően ez az a két szempont, ami alapján részletezzük a mérlegben a követeléseket. Tehát az alaphelyzet az az, hogy azt mondjuk, hogy a követelés tartalma szerint rendezzük be, és azt mondjuk, hogy itt három nagy csoportot találunk, a vevők, azaz a követelések áruszállításból és szolgáltatásból, a váltó követelések és az egyéb követelések. Magyarul azt mondjuk, hogy a tartalmi csoportosítás szempontjából a követeléseket három csoportba tudom sorolni, ezek lehetnek vevőkövetelések, lehetnek váltókövetelések, illetve minden egyéb. Kölcsönből származó, részesedés értékesítéséből származó, adó vagy járulék visszatérítésből, járulék visszaigénylésből származó követelések, tehát ezek mind egyéb követelések. De azt mondja a számviteli törvény, tehát hogy ez a tartalmi besorolás, tehát ez szerint döntöm el, hogy hova tartozik. Azt mondja a számviteli törvény, hogy ha gyakorlatilag én nekem a másik féllel szemben, akivel szemben követelésem van, fennáll kapcsolt vagy egyéb részesedési viszony, akkor ebből a három mérlegtételből gyakorlatilag ki kell szűrnöm azokat a követeléseket, amelyek kapcsolt vállalkozással szemben merülnek fel, vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben merülnek fel, és ezeket gyakorlatilag a kiemelt mérlegsorokon kell bemutatnom. Kik voltak nekem a kapcsolt vállalkozásaim? Emlékeztek rá, kik voltak a kapcsoltak? Mondjad? Nagyon jó, leányvállalat. Ha leány, akkor ki még? Tehát mondjuk, hogyha én vagyok egy vállalkozás. Én nekem lehet, egy kapcsolt rendszerben vagyok, egy koncernnek vagyok a tagja. Mellettem vannak még vállalkozások. Akkor azt mondom, hogy a vállalatcsoportnak a tagjai, azok alapvetően mind kapcsolt fél. Attól függ, hogy én a vállalatcsoportban hol helyezkedem el. Én nekem lehet ilyen követelésem például az anyával szemben is. Tehát lehet, hogy én eleve egy leányvállalat vagyok, és az anyával szemben anyának értékesítettem, az anyának nyújtottam szolgáltatást, alaphelyzet. Tehát nagyon sokszor a leányvállalatokat egy bizonyos funkció ellátására hozzák létre. Nyilvánvalóan, hogyha ő ezt ellátja, ő ezért majd számlázni fog az anya felé. Tehát mondjuk egy szolgáltatásról kiállít egy számlát. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy mondjuk ebben az esetben az anyavállalattal szembeni követelés is ide tartozik. A koncernen belül, vagy a vállalatcsoporton belül, én nekem még leányvállalatom is lehet, akkor a leányvállalattal szembeni. De maga a vállalatcsoportba, akik beletartoznak, akkor ide tartoznak, hogyha közös vezetésű vállalkozás esetén, a közös vezetés esetén ez azt jelenti, hogy nincsen egy konkrét vállalkozás esetében, nem egy anyavállalat van, mondhatnánk úgy is, hanem paritásos alapon vezetik a vállalatot. Ez azt jelenti, hogy vagy 50-50%, vagy pedig egyharmad, ilyen szinten osztódhat szét. Tehát ez a közös vezetésű vállalkozás. Mi a helyzet? Van, lehet valaki társult vállalkozás. Társult vállalkozás esetén is ő a vállalatcsoportnak a része, 20%-ot meghaladó részesedés esetén jöhet ez elő. És elképzelhető, hogy valamilyen részesedési viszony fennáll közöttünk, de nem tartozik ebbe a körbe, tehát jóval kisebb, ez mérvű ez a kapcsolat, mint az előbbiekben felsorolt tételek, ilyenkor egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések között fogom megjeleníteni az adott tételeket. Amikor foglalkoztunk a fél év elején a mérlegtételek meghatározásával, ha visszaemlékeztek rá, akkor éppen az értékvesztésekhez kapcsolódóan azt mondtuk, hogy az értékvesztéseknél az értékvesztést a követelés tartalmú tételeknél számoljuk el, amikor a követeléseket vizsgáltuk, azaz nem tisztán a követelés mérlegcsoportra vonatkozóan, hanem összességében a mérlegben a követelés tartalmú tételekre. De most nyilvánvalóan akkor ebből következik az, hogy más mérlegcsoportokban is szerepelnek követelések. Nézzük meg, hogy ezek a követelések, amelyre azonos értékelési szempontokat kell figyelembe venni, ezek hol szerepelhetnek. Nézzük meg a befektetett eszközökön belül. Hogyha végig megyünk az egyes mérlegcsoportokon, a befektetett eszköz főcsoporton belül, akkor az első az immateriális javak. Kérdés az, hogy az immateriális javakon belül van-e követelés tartalmú tételünk? Van, így van. Mi a követelés tartalmú tétel? Az előleg, nagyon jó. Az immateriális javakra adott előleg. Követelés tartalmú tétel, ez azt jelenti, amikor értékelem a követeléseket, mindaz, amit a követelésekhez kapcsolódóan a számviteli törvény előír, azt én nekem ezeknél a tételek, vagy ennél a tételnél is alkalmaznom kell. Következő a tárgyi eszközök. A tárgyi eszközöknél is van követelés tartalmú tételem, és ez a követelés tartalmú tétel hasonlóan az immateriális javaknál megállapított immateriális javakra adott előlegekre, itt a beruházásokra adott előlegek lesznek. A harmadik mérlegcsoport a befektetett pénzügyi eszközök. A befektetett pénzügyi eszközökön belül pedig vajon mik lehetnek a követelés tartalmú tételek? Nagyon jó, tartósan adott kölcsön. Na most ez egy plusz pont a válaszért, jó, és majd a Móninál kell regisztrálni. Jó, tehát a tartósan adott kölcsönökre viszont oda kell figyelnünk, mert ahogy láttuk a követelések esetében, hogy hiába van az, hogy én tudom a tartalmi... Elfelejtettem kikapcsolni. Hát hiába tudom én a tartalmát az adott követelésnek, az kevés, mert azt is vizsgálnom kell, hogy milyen viszonyban állok a másik féllel. Ugye? Na most, hogyha én ezt tudom, akkor azt mondhatom, hogy a befektetett pénzügyi eszközökön belül egyrészt a második mérlegtétel a tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban, az ami követelés tartalmú tétel, valamint a tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben, és van az egyéb tartósan adott kölcsön, amely részesedési viszonyban nem álló vállalkozásokkal szemben jelent meg. Jó. Folytatjuk még tovább, mert hát megbeszéltük a befektetett eszközöket, de nem tekintettük még teljes egészében át a többi forgóeszközt. A készleteken belül vannak-e követeléstartalmú tételek? Így van, ott a készletekre adott előleg. Így van, mind követeléstartalmú tétel. A kettes mérleg csoport az maga a követelések, azzal már foglalkoztunk, azt kihagyjuk. A hármas az gyakorlatilag, micsoda? Az értékpapírok, igaz? Az értékpapírok. Alapvetően az értékpapírokon belül ilyet nem találunk. A négyes a pénzeszközök. A pénzeszközök között sem. Az aktív időbeli elhatárolások lesz az, amin belül gyakorlatilag követelés tartalmú tételt találunk. Gondoljuk csak végig miért. Tartalmát tekintve, mi tartozik az aktív időbeli elhatárolások közé? Milyen lehet? Alapvetően három mérlegtétel van, ebből azt mondtuk, hogy mi a fél év folyamán, legalábbis most még, egyelőre, aztán az év vége felé, amikor majd tanuljuk a rendkívüli eseményeket, akkor bekapcsolódik majd gyakorlatilag ez a következő tétel is. De mi az, amit, milyen típusai lehetnek? Mik a fő típusai az aktív időbeli elhatárolásoknak? Így van, a bevételek aktív időbeli elhatárolása és a költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása. Nézzük meg, hogy mi van a bevételek esetében. A bevételek aktív időbeli elhatárolására miket teszünk? Milyen tételek jelennek meg ott? A bevételek aktív időbeli elhatárolásán. Miket könyveltünk oda? szeretem. Na, mi minden ment oda? Külön órán foglalkoztunk az időbeli elhatárolásokkal. Mi került oda? Milyen kamat? A járó. Így van. Tehát a magyarul az bevételek aktív időbeli elhatárolásán olyan járóhozamok szerepelnek, amelyek a tárgyidőszakhoz kapcsolódnak, de pénzügyi realizálásuk mikor történik? Később. Tehát a hozam az a tárgyidőszakot illeti, de ténylegesen pénzügyileg csak a következő időszakban vagy időszakokban realizálódik. Jó? Tehát ez alapvetően ez a bevételek aktív időbeli elhatárolása. Ha most itt a követelésekhez hasonlítjuk, ez a járóhozam, ez tartalmát tekintve egyértelmű követelés. Ugye? Tehát a kamat bevétel, mint példa, az egy nagyon jó példa volt erre. Én nekem, ha úgy vesszük, kamat követelésem van az időszakhoz kapcsolódóan. Nézzük meg a másik helyzetet, a költségráfordítás aktív időbeli elhatárolását. Ott miről van szó? Amikor költséget, ráfordítást elhatárolok. Aktív időbeli elhatárolással. Csökkentem micsodát? A tárgyévben elszámolt költséget, ráfordítást. De miért csökkentem? Mert a következő időszakot, vagy időszakokat érinti az adott költség, vagy ráfordítás. Azaz, itt, ha most végig gondoljuk ugyanazzal a logikával, akkor ez mit jelent? Hogy a tárgyévben mi történik? A tárgyévben történik meg a pénzmozgás, igaz, alapvetően, és a következő időszakokat terheli, lehet részben a tárgyidőszakot is természetesen, terheli az adott költségráfordítás. Ott egy plusz pont jó a helyes válaszokért. Mit jelent ez? Mihez hasonlítható ez? Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy én nekem felmerül költségem, mondjuk úgy a következő időszakban, de én azt előre kifizettem. Mihez hasonlít ez borzasztóan? Mihez hasonlít? Amivel már foglalkoztunk, és ami érthető számotokra, hogy az egy követelés tartalmú tétel. Ott a pluszpont. Így van, az előlegre. Tehát ez olyan, mint egy előleg. És ha az előlegnél értitek azt, hogy annak tartalmát tekintve az egy követelés tartalmú tétel, akkor ezt is. Hiszen már ki van fizetve, de én még ténylegesen a bérletet, tehát nem teljes, tehát konkrétan a teljesítés viszont csak a következő időszakhoz tartozik, mert hogy akkor veszem igénybe mondjuk a szolgáltatását a másik cégnek azzal, hogy használom az irodát. Jó? Saját tőkén belül. Így van. A jegyzet, de még be nem fizetett tőke, az gyakorlatilag követelés tartalmú tétel, hiszen mire vonatkozik tulajdonossal szemben fennálló követelése a cégnek a jegyzett tőke, illetve adott esetben a tőke tartalék befizetésére. Nézzük meg a következőben, hogy hogyan kell ez egy ismétlés, ezt a szlájdot ismeritek már, a követelések értékelését már átbeszéltük akkor, amikor úgy általában a mérleg érték meghatározásával foglalkoztunk, de ismételjük át, hogy konkrétan az adott témakörhöz kapcsolódóan itt mivel kell foglalkoznunk. Az egyik, amivel foglalkoznunk kell, az a követeléseknek az értékvesztése. A követelés értékvesztése magyarul ez azt jelenti, hogy valamikor én nekem, hogyha minősítem a követelésem, a követelésem értékét csökkentenem kell. Most az a kérdés, hogy mikor. Tehát mikor van az, hogy én nekem a számviteli törvény előírja, hogy a követelést ne olyan értéken jelenítsem meg, mint ahogyan bekerült a könyveimbe. Ez gyakorlatilag az értékvesztés elszámolása. Azt mondja a számviteli törvény, hogy abban az esetben, hogyha a könyv szerinti értéke a követelésnek, azaz mondjuk mondhatjuk úgy alaphelyzetben, hogy a bekerülési értéke a követelésnek, magasabb, mint a várhatóan megtérülő értéke a követelésnek, és ez tartósan és jelentősen. Várhatóan tartósan és jelentősen magasabb lesz. Ebben az esetben én köteles vagyok ténylegesen értékvesztést elszámolni arra az értékre, ami ténylegesen meg fog térülni számomra. Mikor számolom én ezt el? Gyakorlatilag nyilván a könyvelés fordulónapi, de mérlegkészítéskor a rendelkezésemre álló információk alapján. Tehát a lehető legfrissebb, legpontosabb információk alapján kell én nekem ezt elszámolnom, hogy adott esetben az adott követelés, amit én egyedileg minősítettem, megnéztem, emlékszünk az első fél évben a analitikus könyvelésünkre, amikor egyedileg tartjuk nyilván minden egyes vevőnket, és értékeljük, akkor én egyedileg minősítek, és kiderül, hogy ez. És az a kérdés, hogy csak így számolhatok el értékvesztést követelés egyedi minősítése alapján. Tehát, hogy egyedileg minden egyes követelést én megnézek és minősítek. Vagy elszámolhatom másképpen is. Igen?
Ha évvégén értékeljük, és látjuk, hogy kétszer a követelésünk van időt, azt nem lehet számolni.
Na most alapvetően gondoljunk csak a nagy cégekre, amikor töménytelen mennyiségű követelést kellene. Vannak a jelentősnek tekinthető követelések. A jelentősnek tekinthető követelések esetében egyedileg fogom értékelni. Tehát nyilvánvalóan, amik meghatározzák az adott mérlegértéket, és jelentős, amik egyedileg jelentősek a mérlegértékben, azt én nekem köteles vagyok egyedileg. De a kicsi követeléseket, a kisértékű követeléseket, amelyek gyakorlatilag azt jelentik, hogy valószínűleg a sokaságukból adódóan összértékük jelentős lehet, de egyedileg nem jelentősek, ott meg tudok határozni, hogy a korábbi tapasztalatok alapján a követeléseimnek hány százaléka térül meg, és úgymond általányban elszámolom az értékvesztést. Tehát nem egyedi minősítés alapján, hanem csoportosan minősítem az kis összegű követeléseimet, és ahhoz kapcsolódóan számolom el az értékvesztést. Ez gyakorlatilag egy bizonytalan veszteség, ha úgy gondoljuk, hogy, tehát hogyha ténylegesen értelmezzük, tehát itt nem egy biztos veszteségről van szó. Én azzal számolok, sajnos a rendelkezésemre álló információk alapján nem fog megtérülni ez a követelés. És miért fogom én akkor? Mi az a számviteli elv, amire hivatkozva fogom én elszámolni az értékvesztést? Mit gondoltok? Tehát miért van az, hogy ha ez a veszteség bizonytalan, tehát magyarul nem biztos, és mégis megjelenítem, mi lehet ez a számviteli alapelv? Ami arra kötelez engem, hogy ezt a bizonytalan veszteséget is megmutassam. Tessék? Nem. Az nem. Mit jelent ez, hogy én egy bizonytalan veszteséget feltüntetek? Hogyan értékelek én akkor? Óvatosan. Így van. Tehát ez az óvatosság elve. Tehát ez óvatos értékelésből adódik. Magyarul, hogyha én azzal számolok, hogy esetlegesen nekem veszteségem keletkezhet, akkor én megjelenítem ezt a várható veszteséget, De miért jelenítem meg? Mert ezáltal akkor ténylegesen az az eredmény, az az adózás előtti eredmény, ami keletkezik a vállalkozásnál, az alacsonyabb lesz. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, nem azt, hogy kevesebb adót fizetek. Ezt rögtön az elején tisztázzuk. Tehát az adónak a meghatározása, az egy külön, tehát ezt tényleg nagyon javaslom a társaságnak, a Lakatos Mária tanárnőnek a tárgyát felvenni, tehát az egy külön tantárgyon belül tanuljátok meg az adózással kapcsolatos dolgokat. Tehát amit először megtanulunk, az nem az, hogy akkor ezt azért jó csinálni, mert alacsonyabb adót fizet, nem fizetsz alacsonyabb adót, jó? Tehát ez ne legyen szempont, mert rosszul jársz, hogyha utána megkapod az adóbírságot. Tehát viszont mi lesz még? Tehát megkapom, tehát nyilván, hogyha az adóm nem változik, tehát magyarul ugyanakkor adót fizetek, mintha nem számoltam volna el az értékvesztést, abban az esetben keletkezik nekem egy adózott eredményem. Ez viszont alacsonyabb, ugye? Hiszen az adózás előtti eredmény az alacsonyabb. És mi van az adózott eredménnyel? Az mi az az eredmény, az adózott eredmény? Az még nem a mérleg szerinti. Mikor lesz az mérleg szerint? Abból fizetünk osztalékot. Magyarul, hogyha én kötelezve vagyok arra, hogy elszámoljam az értékvesztést, azzal egy olyan eredményt állapítok meg, és azért értékelek óvatosan, hogy nehogy olyan eredményt is kivigyen a tulajdonos osztalék formájában, ami nem fog realizálódni. Tehát erről szól az óvatos értékelés elve gyakorlatilag, és az értékvesztés elszámolása. Viszont előfordulhat olyan helyzet, hogy a veszteség, az elszámolásra kerülő veszteség, a sajnos biztos veszteség, ezt hívjuk úgy, hogy milyennek a neve? Hitelezési veszteség. Ugye ez a hitelezési veszteség, tehát ez a gyakorlatilag biztos veszteség, az értékvesztés az a bizonytalan veszteség, amire számolok, amit az óvatos értékelés miatt veszek figyelembe. Ez a veszteség, ez biztos, ez nyilvánvalóan nem tudok mit csinálni, el kell számolni, tehát a másikat is, de itt nem becsülöm, becslés formájában határozom meg a várható veszteség nagyságát, itt a veszteség az gyakorlatilag biztos veszteség. És nyilvánvalóan ezt is el kell számoljam. Hogyha a hitelezési veszteségem biztos, akkor gyakorlatilag abban a pillanatban, amikor ez biztossá válik, én nekem el kell számolnom a gyakorlatilag a követelésemnek a kivezetését. Na most, ezt már megbeszéltük az első előadásokon. Hova számolom el az értékvesztést? Hogyan könyvelek értékvesztést? Hogyan lesz ennek a könyvelése?
Egyéb ráfordítás.
Nagyon jó, egyéb ráfordítás egyrészt. Tehát az lesz az alapszabály, hogy tartozik a 8-as egyéb ráfordítás. Meghatározom a bizonytalan veszteségem nagyságát, azt könyvelem egyéb ráfordításként, és mivel szemben? Mivel szemben könyvelek? Emlékeztek rá? Minek az értékét csökkentem? Van felkészült versenyző, aki már tavalyi anyagot is, igaz? Ez az idei? Akkor nagyon jó. Na, mivel szemben könyvelek? Mi az, aminek most az értéke csökken? De minek? A követelésnek. Tehát mivel szemben fogok könyvelni? Na, erre vigyázunk. A válasz egy követelés számlával szemben. Ez így korrekt. De nem az adott követeléssel szemben, hanem azt mondom, hogy a követelés, tehát mondjuk ez lehet a vevő követelés, stb., attól függ, hogy melyik, értékvesztése számlával szemben. Mihez hasonlít ez? Milyen könyveléshez hasonlít? Amit megtanultunk, az értékcsökkenésnél. Jó? Tehát a követelés, az adott követelés értékvesztése számlával szemben fogunk könyvelni. Ezt vezethetjük nyilvánvalóan az 1-es, 2-es és a 3-as számlaosztályban. Jó? Tehát az 1-es, 2-es, 3-as számlaosztályokban. Attól függően, hogy hova, hol jelenik meg az az adott követelés. Tehát úgy könyveljük, hogy tartozik a 8-as. Egyéb ráfordítás követel a követelés, az adott követelésnek az értékvesztése. Azaz a követelés mérleg értéke, hogyha elszámoltunk értékvesztést, akkor hogyan kapjuk meg a mérleg értéket? Van az alapkövetelés számlánk, és van hozzá kapcsolódóan az értékvesztés számla, és a kettő együttesen fogja megadni az adott tétel mérleg értékét. Hogyan könyveljük a hitelezési veszteséget? Hitelezési veszteséget hogyan könyvelem? Tessék? Hát miután ez egy behajthatatlan követelés, a behajthatatlan követeléssel mit fogok csinálni? Kivezetem, ugye? Tehát alapvetően mit könyvelek? Kivezetést könyvelek, azaz melyik számlát fogja ez érinteni? Az eredeti számlámat. Nyilván, hogyha én ehhez korábban kapcsolódom, már értékvesztést elszámoltam, akkor az összes kapcsolódó, kiegészítő számlával együtt fogom a kivezetést könyvelni. Tehát az a lényeg, hogy gyakorlatilag kivezetem a követelést, hogyha ez számomra hitelezési veszteséget jelentett. Értékvesztés visszaírása. Azaz, mi az alaphelyzet? Az alaphelyzet, mikor írhatok vissza egy értékvesztést? Eleve, ha már korábban elszámoltam. Jó, tehát nyilván, hogyha nem számoltam el, akkor nincs mit visszaírni. Tehát feltételezzük azt, hogy elszámoltunk korábban értékvesztést, és kiderül menet közben, hogy rosszul becsültem, de a követelés az még mindig ott van ám a mérlegünkben, az előző fordulónaphoz képest, tehát ez megint fordulónapi értékelés során merül föl, tehát azért. És azt mondom, hogy a várhatóan megtérülő érték magasabb lesz mégis, mint ahogy én azt előző mérlegkészítéskor becsültem. És ilyenkor kutya köteles vagyok, és ez jelentősen magasabb, kutya köteles vagyok visszaírni a korábban elszámolt értékvesztést. Hogyan fogom visszaírni az értékvesztést? Mit gondoltok? Hogyan számoltuk el? Tartozott a 8-as egyéb ráfordítást, követelt az adott követelésnek az értékvesztése. Most hogyan fogom visszaírni? Így van, az egyéb bevétellel szemben, azaz úgy fogok könyvelni, hogy tartozik az adott követelés értékvesztése, és követel a 9-es egyéb bevétel. Nézzük meg a kötelezettségeket. A kötelezettségek gyakorlatilag pénzértékben kifejezett, elismert tartozások. Tehát magyarul most a másik oldalon vagyunk. Benyújtottak nekünk egy számlát, és mi azt a számlát, mit csináltunk vele? Elfogadtuk. Tehát elismertük a tartozásunkat. Tehát pénzértékben kifejezett, elismert tartozások. Honnan származhatnak kötelezettségek? Nagyon egyszerű a dolog, hiszen a másik oldalon vagyunk, ugye? Tehát ugyanúgy szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből. Adódhat jogszabályi előírásból, gondoljunk csak az adóra, senki nem fizetné, ha ezt nem írná elő jogszabály. Tehát nyilvánvalóan ez innen ered, bírósági végzésből. Nem fogadtam be egy számlát, nem ismertem el, bíróság kötelez mégis arra, hogy én ezt kifizessem, mert jogszerűnek ítélte. Egyéb jogcímen például átvállalt kötelezettségből. És amivel fél év során nem fogunk foglalkozni, a valós értékelésből származó értékelési különbözeteket is itt jelenítjük meg. Milyen mérleg csoportjai vannak a kötelezettségeknek? A kötelezettségeknek tudjuk, hogy három mérleg csoportja van. Vannak a hátrasorolt kötelezettségek, a hosszú lejáratú kötelezettségek, illetve a rövid lejáratú kötelezettségek. Tudjuk, hogy alapvetően, ha a két nagyon nagy csoportot nézzük, a kötelezettségeknek a két nagy csoportja a hosszú és a rövid lejáratú kötelezettség. De a mérlegben külön kiemelésre kerültek a hosszú lejáratú kötelezettségek közül a hátrasorolt kötelezettségek. Tehát tudjuk a hátrasorolt kötelezettségekről, hogy azok is alapvetően hosszú lejáratú kötelezettségek. Itt általában bizonytalan még a futamidő is, tehát ezek alapvetően azt szoktuk mondani, hogy kölcsöntartozások, amelyeknek vagy nincsen lejárati, konkrét lejárati ideje, vagy 6 évnél hosszabb, 5 évnél hosszabb tartozások. Ezeket is úgy szoktuk csoportosítani, hogy megnézzük azt, hogy részesedési viszonyban áll-e, valamilyen részesedési viszonyban áll-e az adott vállalkozás a hitelezővel, és mitől lesz ez a kötelezettség hátrasorolt? Ez bizony attól lesz hátrasorolt kötelezettség, hogy a hitelező nyilatkozik arról. Ja, tudod mondani? Na, mondjad. Mit jelent az, hogy a rangsorban ő hátra kerül? Milyen rangsorban kerül ő hátra? Nem arról, hanem mikor van ennek lényegessége, hogy a több, így van, tehát gyakorlatilag akkor, hogyha a vállalkozás olyan helyzetbe kerül, tehát hogyha ő felvállalja azt a hitelező, hogy őt csak akkor fizetik ki, hogyha kifizették már az összes többi hitelezőt, tehát magyarul ez a rangsorban ő visszalép, felvállalja ezt. Itt általában egyébként ilyen típusú kötelezettség vállalatcsoportokon belül szokott leginkább jellemző lenni. Tehát akkor van az, hogy mondjuk adott esetben az anya felvállalja azt, hogy amiatt, hogy például, hogy ne menjen csődbe az adott vállalkozás, hátra sorolt kötelezettségbe sorolja saját magát, az ő tartozásait. És gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha mégis felszámolják utána a céget, akkor őt csak akkor fogják kiegyenlíteni, ha minden más adóst már kifizettek. Tehát nyilvánvalóan itt ezt akármilyen hitelező nem fogja fölvállalni, hogy majd ő akkor hátra lép, és azt mondja, hogy akkor lehet mást fizetni engem meg csak akkor, ha jut. Tehát nyilvánvalóan ez alapvetően nagyon egyrészt ritka helyzet, másrészt pedig az, hogy egy olyan esetnek kell fennállnia, hogy ténylegesen egy olyan kapcsolat van a vállalatok között, hogy ő ezt fel tudja vállalni. Viszont ki előtt van még így is, a hátrasorolt hitelező, ki előtt áll a rangsorban? A tulajdonos, így van. A hosszú lejáratú kötelezettségek milyen fajtái vannak? Megnézzük. Hoppá. Hogyha megnézzük, akkor látjuk azt, hogy itt megjelennek a hosszú lejáratú kapott kölcsönök. Kiemelésre kerülnek az átváltoztatható kötvények, a kötvénytartozások kötvénykibocsátásból, mérlegtételből. Itt szerepelnek a beruházási és fejlesztési hitelek, egyéb hosszú lejáratú hitelek. És látjuk azt, hogy megjelenik a tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben, tartós kötelezettség egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben, és van az úgynevezett egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek. Nézzük meg, hogy tartalmilag. Látjuk azt, hogy a tartalmi csoportosítás, az azt mondhatjuk, hogy az 1-estől az 5-ösig, illetve a 8-as mérlektétel, ugye? Tehát ez mutatja a tartalmi szerinti bontását a hosszú lejáratú kötelezettségeknek. Mi szerepel itt? Láthatjuk, hogy vannak olyanok, hogy hosszú lejáratra kapott kölcsön, majd találunk olyat, hogy hosszú lejáratú hitel. Hogy bontjuk ezt ketté? Mi lesz az, ami kölcsön, és mi lesz az, ami hitel? Mi az, ami kapott kölcsönnek minősül, és mi az, ami kapott hitelnek? Itt gyakorlatilag azon túlmenően, hogy mondjuk úgy mi a konyhanyelvben ezeket szinonimaként használjuk, a kapott kölcsönt, illetve a kapott hitelt, a különbség a kettő között annyi lesz, hogy az egyiket, mégpedig a hitelt, azt te pénzintézettől kapod, és a kölcsönt pedig más gazdálkodótól, vagy gyakorlatilag akár magánszemélytől. Tehát addig, amíg a hitel pénzintézettől származik, a kölcsön, az pedig nem pénzintézettől származik. Annyit mondtam, hogy a 2-es-3-as az gyakorlatilag tartozás kötvénykibocsátásból tartalmát tekintve, viszont kiemelésre kerültek az átváltoztatható kötvények. Mi az, hogy egy kötvény átváltoztatható? Mitől lesz? Mivé változtatható át? Részvényé. Így van. Tehát abban az esetben, hogyha egy kötvény mondjuk a futamidő végén átváltoztatható részvényé, jó, akkor őt külön mérlektételen kell megjeleníteni. Látjuk, hogy a hitelek is ketté, tehát hiteleket is ketté bontjuk, beruházási fejlesztési az egyik, illetve egyéb hosszú lejáratú hitel a másik. Tehát beruházási és fejlesztési célra kapott hiteleket. Eddig ezt így is könyveltük, emlékeztek a tárgyi eszközöknél, amikor hitelt vettünk föl, azt a beruházási hiteleken könyveltük. Azokat külön kell megjeleníteni. Itt is szabály, hogy ki kell emelni a kapcsolt és az egyéb részesedési, és az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekbe soroljuk mindazon tételeket, amelyeket itt nem emeltünk ki. Jó? Rövid lejáratú kötelezettségek. Alapvetően a rövid lejáratú kötelezettségek közé soroljuk az egy üzleti évet meg nem haladó rövid lejáratú tartozásokat, illetve azokat a tartozásokat, amelyeket hosszú lejáratú kötelezettségből a mérleg forduló napját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztő részletét átsoroljuk a rövid lejáratú kötelezettségbe. Emlékszünk rá, még a számviteli alapokban megtanultuk, hogy bizony a hosszú lejáratú kötelezettségek között csak olyan tétel szerepelhet, amelyik nem esedékes a következő üzleti évben. Ha esedékes a következő üzleti évben, akkor azt a részt, azt áttesszük a megfelelő rövid lejáratú kötelezettség közé. Nézzük meg a mérlektételeit. Opa. Itt is megvan a hosszú lejáratúnak a maga párja. Hogyha megnézzük, akkor rövid lejáratú kölcsönök. Viszont ide kell sorolni az átváltoztatható kötvényt is. Gyakorlatilag ebben a sorban kell megjeleníteni. Külön kiemeli a rövid lejáratú hiteleket. Vevőtől kapott előlegeket a rövid lejáratú kötelezettségek között, a szállítóval szembeni tartozásokat, a váltó tartozást. A 6-os-7-es tétel, azt látjuk, hogy a tartalmilag akár az 1-estől 5-ösig, akár a 8-asba tartozó kötelezettségek közül azokat a tételeket, amelyek kapcsolt vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben keletkeztek, ezeket ki kell emelnünk, és itt kell megjelenítenünk. 8-as az az egyéb rövid lejáratú kötelezettség, számtalan példát ismerünk rá munkavállalókkal, TB-vel szembeni tartozások, adótartozások, tehát ezek mind olyan típusú rövid lejáratú kötelezettségek, amelyeket itt a, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeken belül kell megjelenítenünk. A 9-es, 10-es mérlegtételen nem foglalkozunk valós értékeléshez kapcsolódó mérlegtételek. Az rendben van, hogy most megismertük a kötelezettségek mérleg főcsoportnak a mérlegcsoportjait, de a mérlegben találunk további kötelezettségeket. Többek között a céltartalékok között. A céltartalékok között találjuk a várható kötelezettségekre képzendő céltartalékokat, illetve az egyéb céltartalékokkal nem foglalkozunk a számvitel 2 folyamán, de itt is megjelenhetnek ilyen tételek. Ahogyan foglalkoztunk a követeléseknél az aktív időbeli elhatárolással, gyakorlatilag a passzív időbeli elhatárolások is kötelezettségtartalmú tételeknek tekinthetők. Itt is, hogyha belegondolunk, van a költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása, fizetendő hozamok, fizetendő költségek, ráfordítások ezek. Mit jelent ez? Tárgyidőszakot terhelik, de kifizetésre ténylegesen a következő időszakban, beszámolási időszakokban kerül sor. Ez azt jelenti, hogy ténylegesen ezek micsodák tartozások jövőben fel, tehát olyan tartozások, amelyek, vagy olyan kötelezettségek tartalmilag, amelyeket azonban nem jeleníthetünk meg a kötelezettség mérleg tételen. Mit tudunk még mondani, mi tartozik ide? A bevételek passzív időbeli elhatárolása. Itt miről van szó a bevételek passzív időbeli elhatárolásán? Mikor számolunk bevételek passzív időbeli elhatárolását? Akkor hogyha mit csinálunk a bevétellel, a tárgyévi bevétellel? Csökkentjük, azaz mi történt? Előre megkaptunk bevételt, ami a következő időszakot illeti meg. Ugye? Tehát ez megint mihez hasonlít? A kapott előleghez. Ugye? A kapott előleghez hasonlít tartalmilag. Azért is mondhatjuk, hogy úgy viselkednek, mint a kötelezettségek. Hogyan értékeljük a kötelezettségeket? Alapvetően ezt is megbeszéltük, teljesítési értéken értékeljük. Ez azt jelenti, hogy előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a visszafizetendő összeg magasabb, mint a kapott, vagy úgymond kiváltott összeg. És ezt a különbözetet gyakorlatilag azonnal, amikor ez felmerül, gondoljuk csak végig, mi lehet ez. Például fölveszek hitelt, fölveszek 100 000 forint hitelt, mondjuk a kamata, azt mondják, hogy 9%. Viszont a hitelszerződésben az áll, hogy jóváírásra, hiába vettem föl 100 000 forint hitelt, jóváírásra ebből 90 000 kerül. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy én nekem a hiteltartozásom mekkora? 100 000. Ezután fizetem a kamatot is, a 100 után fizetem a kamatot, de amit az adott pillanatban kaptam, az 90 000. Ez azt jelenti, hogy a különbözet, tehát amit nekem a kötelezettségként kell megjelenítenem, az nem a 90 000, mert a visszafizetendő összegem a 100 000, és az a különbözet pedig, amit megjelent, ami megjelent, az gyakorlatilag kamatráfordítás. Tehát az sajnos, mint ugyanúgy, ahogy hogy hiába 9% a kamat, én nekem még az is kamat, amit nem kaptam meg rögtön a jóváírásként, tehát gyakorlatilag egy olyan kamatráfordítás, ami a hitelhez kapcsolódik. Nézzük meg a pénzügyi teljesítéseket, ami a követelésekhez, illetve a kötelezettségekhez kapcsolódó pénzügyi teljesítés lesz nyilvánvalóan. A pénzügyi teljesítés alapvetően mondhatjuk úgy, hogy pénzügyi rendezést jelent. Ez a pénzügyi rendezés, ez azonnal az jut az eszünkbe, hogy valaki fizet. Azaz pénzmozgást eredményez. Ugye? Ez az alaphelyzet, amikor a pénzügyi rendezése egy adott követelésnek vagy kötelezettségnek pénzeszközzel történik. Na de történhet egy követelés vagy kötelezettség rendezése pénzeszköz nélkül is. Mire gondolhatunk? Például gondolhatunk arra, hogy akár valamilyen más eszköz átadásával, majd ezt is megnézzük. De gondolhatunk egy olyan helyzetre is, hogy mondjuk van egy vállalkozás, annak van egy másik vállalkozással üzleti kapcsolata, és ebből az üzleti kapcsolatból megjelennek követelések, de megjelennek tartozások is. Tehát az adott másik partner cég az nem csak mondjuk beszállítója, hanem vevője is a vállalkozásnak. Tehát valamit én veszek tőle, egy másik dolgot meg eladok neki. Ilyenkor felmerül én nekem egyrészt követelésem, másrészt kötelezettségem is az adott céggel szemben. És ilyenkor nagyon sokszor a pénzügyi rendezés az nem pénzmozgással történik, tehát nem az van, hogy én is fizetek, meg ő is fizet, hanem jóváírással történik, azaz kompenzációt fogok könyvelni, jóváírjuk, megnézzük, hogy mekkora a követelés, mekkora a tartozás, és nyilvánvalóan a kisebb összeg az jóváírásra kerül, ezáltal csökken a követelés is, és csökken a tartozás is. Tehát így is lehet gyakorlatilag pénzügyi rendezést könyvelni, és ehhez nem kapcsolódik pénzmozgás. Azaz a pénzügyi teljesítés könyvelése egyrészt attól függ, hogy a kiegyenlítésre kerülő követelés vagy kötelezettség forintban, illetve devizában meghatározott, illetve attól is függ a pénzügyi teljesítés, a pénzeszközzel történő pénzügyi teljesítés, mondjuk, hogy a fennálló követelés vagy kötelezettség forintban vagy devizában kerül kiegyenlítésre. És akkor most először megnézzük ezeket a pénzeszközzel történő pénzügyi rendezéseket, és Mónival az óra után ehhez kapcsolódóan fogtok példákat megoldani. A legegyszerűbb helyzet az, hogy van forint alapú követelésem, vagy forint alapú kötelezettségem, és a pénzügyi rendezés is forinttal történik. Tehát ez gyakorlatilag, hogy mondjam, ez a számviteli alapoknak a második mondjuk órája, tehát ez úgy mindenki számára világos. Egyrészt befolyik a mondjuk az elszámolási betétbe, vagy a pénztárba a pénzösszeg, és csökkentem az adott követelést, ami vagy egy vevőkövetelés, vagy egyéb követelés, stb. Váltó követelés. Tehát éppen a követelés tartalmától függően. Forint alapú kötelezettség kiegyenlítése forinttal. Megint semmiféle nehézséget nem okoz, csökken a kötelezettségem, és csökken a pénzeszközöm. Ez igazából újdonságot senki számára nem jelent. Mi a probléma a következő esettel? Van deviza alapú követelésem, nyilvánvalóan majd ugyanúgy lesz deviza alapú kötelezettségem is, és azt forinttal fogom kiegyenlíteni. Mi a probléma ezzel a pénzügyi rendezéssel? Mi okoz problémát? Az átváltás, az árfolyamok, nagyon jó. Mégpedig miből adódik? Ez abból adódik, hogy mondjuk az adott cégnek nincsen devizaszámlája. És beérkezik a tétel devizában, amit át fog a bank váltani, ugye? És jóváírja az elszámolási betéten. Ugye? Hiszen nincsen devizaszámla, tehát megjelenik a befolyt pénzösszeg az elszámolási betéten. De Korábbiakban megtanultuk már, hogy abban az esetben, tehát mi mit tanulunk, hogyan könyvelünk, milyen pénz nemben? Forintban. Jó? Tehát mi csak ezt tanuljuk, elviekben vannak cégek, akik könyvelhetnek devizában, de mi forintban könyvelünk, jó? Tehát mi ezt tanuljuk meg, tehát lehetnek olyan magyar cégek, akik devizában könyvelhetnek, tehát, de mi nem azok vagyunk, jó? Tehát mi forintban könyvelünk. Ez azt jelenti, hogy amikor keletkezik, mikor keletkezik például nekem a vevő követelésem? Mikor keletkezik a vevő követelésem? Teljesítéskor. Ugye? Teljesítéskor keletkezik a vevővel szemben követelésem. Ez azt jelenti, hogy leszállítottam, átadtam, elfogadták az adott mondjuk árut, és keletkezik követelésem. De a szépséghibája a dolognak annyi, hogy ez a követelés, ez jelen esetben nem forint alapú követelés, hanem deviza alapú követelés, devizában határozzuk meg a követelés nagyságát. Én nekem mikor kell könyvelnem a keletkezett követelést? Teljesítéskor gyakorlatilag. Történt addig pénzügyi rendezés? Nem. Milyen értéken kell a könyvelést csináljam? Forintban. Forintban kell meghatároznom egy deviza alapú követelést. Na most itt jön akkor a kérdés, hogy gyakorlatilag egyelőre mi történt? Kiállítottam egy számlát. Azaz keletkezett egy deviza alapú követelésem, igaz? Keletkezett egy deviza alapú követelésem, a számlán egy deviza összeg, tehát nem forint összeg szerepel. Ezt nekem át kellene váltanom. Na ki emlékszik rá, hogy hogy fogom átváltani? Aha, itt jön be az a helyzet, hogy egy vállalkozásnak a számviteli politikájában rögzítenie kell, hogy a számviteli törvény adta lehetőségek közül ő a devizával kapcsolatos tételeit hogyan kívánja rögzíteni. Milyen lehetőségei vannak? Vagy így van az MNB árfolyam, vagy pedig a számla választ, tehát a számla vezető pénzintézetnek az átlag árfolyama. Hát ez a két alaphelyzet, lehet ettől eltérni, megbeszéltük, nem fogunk eltérni, ezt a két alaphelyzetet fogjuk alkalmazni. Jó, egyébként a legtöbb cég az MNB árfolyamot használja, azért is, mert könnyen, nagyon gyorsan, mondjuk könnyen hozzáférhető, bár sokan használják az átlag árfolyamot is. Tehát a probléma az, hogy keletkezett nekem egy követelésem teljesítéskor, igaz? És azt a meghatározott, a választott, a számviteli politika szerinti árfolyamon fogom én forintosítani. És így fogom könyvelni. Tehát választottam, és ehhez következetesen ragaszkodnom kell. Tehát, hogyha én elkezdem, és azt mondom, hogy a számviteli politikában, hogy MNB árfolyam, akkor nem könyvelhetek átlag árfolyamon, meg fordítva se. Tehát ez eldöntötte az elején a cég, amikor elindult, meg kell csinálni a számviteli politikáját, onnantól kezdve nincs mese, ha módosítja, akkor az csak úgy módosíthatja, hogy indoklással, hogy miért módosította, és számszerűsítenie kell a kiegészítő mellékletben a módosításból adódó következményeket, számszerű következményeket. Nézzük meg akkor, hogy itt mi a helyzet. Tehát gyakorlatilag ugyanakkor megjelenik egy jóváírás is a forint számlán, amikor végül is a pénzügyi teljesítésre sor kerül. De megjelenik egy jóváírás a forint számlán, az befolyik az elszámolási betétre. Azt mondom, hogy gyakorlatilag ezzel szemben, mint ahogy azt megtanultuk, csökkentem a követelést. Na de az a kérdés, hogyha mondjuk kifizet a vevő 500 dollárt, és ezt az 500 dollárt én a könyveimben 200 forint per dolláros árfolyammal tartottam nyilván, és amikor bejön az elszámolási betétre a pénz, akkor gyakorlatilag mi történik? Mondjuk jóvá írják 198-on. Az 500 dollár kiegyenlítésre került? Bizony. Követelhetem én a vevőtől? Nem követelhetem. Azaz mit kell csinálnom? 500 dollárnyi követelést, teljesen mindegy, hogy milyen árfolyamon szerepel a könyveimben, meg kell szüntetnem. És hogyha eltérés van a jóváírt összeg, tehát az úgy számolt árfolyam és a könyv szerinti árfolyam között, akkor mit kell csinálnom? Ezt az árfolyam differenciát is könyvelnem kell. Tehát árfolyam differencia abból adódik, hogy a könyveimben, amikor én a követelést megjelenítettem, akkor használtam egy árfolyamot, és amikor ez a követelés kiegyenlítésre kerül, akkor megint csak egy másik árfolyamot használtam. Igaz? És árfolyam differencia keletkezik. Hogyha árfolyam differencia keletkezik, az gyakorlatilag az árfolyam differencia kétféle lehet. Árfolyam nyereség, vagy árfolyam veszteség. Az alapszabály az, ha a pénzügyi teljesítéskor az árfolyam meghaladja a teljesítéskori árfolyamot, azaz amin én a követelést állományba vettem, az jelen esetben mit jelent számunkra? Aha, többet kapunk, ugye, mint amire számítottunk. Ez árfolyam nyerességet jelent, és ezt az árfolyam nyerességet gyakorlatilag úgy fogom könyvelni, hogy a pénzügyi műveletek egyéb bevételével szemben. Érti mindenki, hogy a tartozik oldalon miért követelés van? Ha nem, akkor egy nagyon pici példán föl tudjuk rajzolni ezeket a számlákat, és meg tudjuk érteni. Rajzoljunk, vagy mindenki számára világos? Rajzoljunk. Jó. Tehát a három számla, mondjuk a vevők, elszámolási betét, és jelen esetben volt a pénzügyi műveletek egyéb bevétele. Keletkezik követelésem a vevővel szemben. Azt mondtuk, hogy ez a követelés mondjuk 500 dollár, és akkor az az árfolyam, a számviteli politika szerinti árfolyam, amin én meghatározom a követelésnek a forint értékét, az 200 forint per dollár. Azaz a követelésem az 500 szorozva 200-zal, az gyakorlatilag, jól számoltam? Igen. 100 000. Tehát teljesítéskor az árfolyam, teljesítéskori árfolyam 200 forint per dollár. Jön a pénzügyi teljesítés. A pénzügyi teljesítéskor azt mondjuk, hogy az első helyzet az, hogy a pénzügyi teljesítéskori árfolyam meghaladja, ugye, a teljesítéskori árfolyamot, mondjuk legyen könnyebb számolás érdekében 210 forint per dollár. Ezt írják jóvá, átszámolja a bank, és jóvá írja. Megjelenik, fizet a vevő 500 dollárt. Hogyan könyvelek a könyvelési tételek alapján? 500 szorozva 210-zel, 105 ezer, segítsetek, vagy 210 szorozva 500-zal, az azt jelenti, hogyha 0,5, az 105, 105 ezer, ugye? 105 ezer befolyik az elszámolási betétre. 105 ezer. Megnövekszik az elszámolási betét 105 ezerrel, ez mindenki számára világos. Mi történik még? Csökken a vevő követelésem 105 ezerrel. Összesen 500 dollár, 100 ezer a forint értéke, amin én be kellett, hogy rakjam. Hát nyilvánvalóan ez nem stimmel. Értjük? És mi ez az 5000? Ez az 5000, ez gyakorlatilag számomra árfolyam nyeresség. És azt mondom, hogy nyilvánvalóan ez a követelés kiegyenlítésre került, tehát se pluszba, se mínuszba nem lehetek. Ugye? Hiszen az 500 dollárt kifizették. Kész. Követelésem nincs. Nulla a követelésem, mert kifizetésre került. Tehát nincs miről beszélni, ennyi. Tehát 100 volt eredetileg, ugyan 105 ezeret kaptam, de ez azt jelenti, hogy se nem túlfizetésben van a... Tehát nem arról van szó, hogy túlfizetett volna a vevő, hiszen a vevő 500 dollárt adott. Tehát ő annyit adott, amennyi neki kellett. Az más kérdés, hogy sajnos, mert az árfolyamok változtak, én nekem ezt korrigálnom kell. És ezt így korrigálom. Jó, ez érthető, ugye? Tehát azt kell megtanulnunk, hogy pénzügyi műveletek egyéb bevételére kell tenni, és bizony eltérhet a teljesítéskori árfolyam és a pénzügyi teljesítéskori árfolyam. Na de mi van akkor, hogyha árfolyam veszteségünk van, azaz például nem 210 forint per dollárt RON írják jóvá az elszámolási betéten, hanem mondjuk 190 forint per dolláron. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a gyakorlatilag befolyik az elszámolási betétre mennyi? Az elszámolási betétre befolyik a 100 ezer helyett, a várt 100 ezer helyett 95 ezer. Van tartozása még a vevőnek? Nincs, hiszen 500 dollárt adott. Az, hogy én milyen árfolyamon tartom nyilvánat, az őnek is semmi köze. De hát sajnos az árfolyam eltérő, és nyilván hogy könyveltem első lépésben, csökkentettem 95 ezerrel a vevővel szemben a követelésemet. De hát tudom, hogy ugyanez az 500 dollár 100 ezeren szerepelt, és az is kiegyenlítésre került. Tehát azt mondom, hogy bizony ez a 100 ezer is, vagy ez az 5000 is kiegyenlítésre került, tehát nem szerepelhet ott a könyvemben. Viszont nyilvánvalóan ez számomra veszteséget fog jelenteni, árfolyam veszteséget, és ezt az árfolyam veszteséget vajon hova könyvelem? Így van, a pénzügyi művelet egyéb ráfordítására. Értjük ugye a helyzetet, hogy miről van szó. Tehát egyszerűen olyan, tehát ez abból fakad, ez az árfolyam különbség, hogy akkor, amikor, tehát abból a tényből, hogy én nekem rögzítenem kell a követelést már a teljesítéskor, akkor kell használnom egy árfolyamot, de semmi garancia nincs arra, hogy ténylegesen, amikor pénzügyi teljesítésre kerül a sor, ugyanezen az árfolyamon fog befolyni az adott tétel. Jó, tehát ez a könyvelésünk. Devizás kötelezettség kiegyenlítése forinttal, az alaplogikát értjük, innentől kezdve, hiszen a másik oldalon vagyunk, ugye? Tehát alapvetően arról van szó, hogy nekem a könyvemben szerepel egy kötelezettség, mégpedig gyakorlatilag a teljesítéskori árfolyamon, ugye? Úgy szerepel a kötelezettség. Kifizetésre kerül, mégpedig mikor? Amikor a pénzügyi teljesítés van, és miután elszámolási betétről fizetek, gyakorlatilag a bank meg fogja határozni azt az árfolyamot, amin ő átutalja majd ezt az adott esetben 500 dollárt. Tehát most a másik oldalnál vagyunk. Na de nagy valószínűséggel a pénzügyi teljesítéskori árfolyam és a teljesítéskori árfolyam nem lesz azonos. Viszont itt most mi a helyzet? Itt most abban az esetben, mikor lesz árfolyam nyereségem, abban az esetben lesz árfolyam nyereségem, ha én összegszerűen kevesebbet fizetek. Ugye? Tehát én mondjuk számolok 100 ezeres kötelezettséggel, Viszont amikor a fizetésre kerül sor, úgy változik az árfolyam, tehát forint értékben 100 ezeres kötelezettség, hogy csak 95 ezeret utalok át. A számomra a könyveléshez képest árfolyam nyerességet jelent, azaz ténylegesen úgy fogom könyvelni, hogy a pénzügyi műveletek egyéb bevételével szemben. Tehát jelen esetben, tehát a kötelezettség esetében, amíg a követelés esetében árfolyam nyerességet az jelentett, hogyha a pénzügyi teljesítéskori árfolyam volt a magasabb, a kötelezettség esetében árfolyam nyerességet nyilván mi fog jelenteni, hogyha a pénzügyi teljesítéskor alacsonyabb az árfolyam. És nyilvánvalóan, hogyha pénzügyi teljesítéskori árfolyam az magasabb, mint a teljesítéskori árfolyam, ez mit jelent? A kötelezettség szempontjából árfolyam veszteséget jelent. Jó, mert többet kell fizessek pénzügyi teljesítéskor, mint amivel én számoltam, amikor a könyveimbe felvettem az adott tételt. Na, hát egy kicsit csavarunk a dolgon. Eddig forinttal egyenlítettünk ki. De mondjuk mi a helyzet akkor, hogyha devizás követelés devizával, illetve valutával kerül ki egyenlítésre. Az alapszabály az, hogy a deviza, illetve valuta növekedés az alapvetően a számviteli politikában rögzített, választott deviza árfolyamon számított forint értéken kerül könyvelésre. Jó. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha kiegyenlítésre kerül a követelés, az megjelenik, átutalnak, mondjuk vegyük azt az alaphelyzetet, hogy van devizaszámlám, és befolyik rá az 500 dollár. 500 dollár folyik be, és nem 100 ezer forint, hanem 500 dollár. Ha 500 dollár folyt be, akkor gyakorlatilag milyen helyzetben vagyok? Olyan helyzetben, hogy a követelésem csökkent 500 dollárral, és van 500 dollár a devizabetét számlámon. Ez jó, de mi a gond könyvelési szempontból? Hogy nem dollárban könyvelünk. Ugye? És itt most akkor megint az a kérdés, hogy mi történik az árfolyamokkal. Itt az alaphelyzet az lesz, hogy a devizabetéten, illetve adott esetben a valutapénztárban, az alapszabály az, hogy mindig a gyakorlatilag a számviteli politikában rögzített, akkor, amikor történik a pénzügyi teljesítés, a választott árfolyamon fogjuk megjeleníteni. Tehát, ha mi számviteli politikában MNB árfolyamot használunk, akkor megnézzük, hogy melyik nap jött be a pénz, és az aznapi MNB árfolyamon fogjuk átszámolni. Hogyha átlag árfolyamot használunk, akkor megint megnézzük, mikor jött be a pénz, és az aznapi deviza, és nagyon fontos, a valuta pénztárnál is deviza átlag árfolyamon fogunk dolgozni. Jó, tehát hiába, mert tudjuk, hogy vannak deviza árfolyamok és valuta árfolyamok a pénzintézeteknél, tehát gyakorlatilag a deviza átlag árfolyamon fogjuk megjeleníteni a forint értéket. Tehát a pénz ott van devizában, tehát nincsen konkrétan, tehát nem történik meg az, hogy ténylegesen forintban jelenik meg, devizában van, de miután én forintban könyvelek, muszáj átszámítsam forint értékre. Milyen probléma adódik? Tehát egyrészt tudjuk azt, hogy a devizabetéten akkor azt mondjuk, hogy a pénzügyi teljesítéskori számviteli politika szerinti árfolyamon fogjuk átszámítani az adott tételt. De mi van a követeléssel? A követelésem az valamikor korábban keletkezett. Teljesítéskor. Amikor teljesítés volt, akkor én a számviteli politika szerinti választott árfolyamon átszámítottam a követelést. Forintosítottam. Ugye, hogy könyvelni tudjam. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha pénzügyi teljesítés történik, a játék ugyanaz, mint az előző esetben, eltérhetnek ezek az árfolyamok. Csak most nem adja meg nekünk a bank közvetlenül, hogy ő mennyit írt jóvá, hanem bizony nekünk ki kell számítanunk, ugye? Tehát, hogy ténylegesen milyen árfolyam differencia keletkezett. És az árfolyam differencia az úgy keletkezik, hogy tudom azt, hogy a pénzügyi teljesítéskor a deviza MNB vagy átlag árfolyam milyen volt, és tudom azt, hogy a követelésemnek milyen a könyv szerinti árfolyama. Különbség adódik, és azt mondjuk, hogy amennyiben a pénzügyi teljesítéskori árfolyam magasabb, mint a követelésemnek a könyv szerinti árfolyama, azaz az az árfolyam, amin én a követelést annak idején állományba vettem, akkor gyakorlatilag árfolyamnyerességem keletkezik, ugyanúgy, ahogy ezt a forintnál megnéztük, mégpedig a különbség a deviza betét árfolyama és gyakorlatilag a könyv szerinti árfolyam különbségéből adódik, és ugyanúgy a pénzügyi művelet egyéb bevételére kerül könyvelésre. Ellenkező esetben nyilvánvalóan, hogyha a pénzügyi teljesítéskori árfolyam az alacsonyabb, mint a követelésemnek a könyv szerinti árfolyama, akkor pedig árfolyam veszteségem keletkezik. Tehát még egyszer, itt mind a két esetben, tehát a számlán deviza jelenik meg, a követelésem alapja is deviza volt. Itt most mind a kétszer, tehát nyilvánvalóan, amíg az elszámolási betéten egy konkrét, ténylegesen forintban rendelkezésre álló összeg jelent meg, itt én egy számítást kell, hogy forintosítsam a deviza betéten szereplő 500 dolláromat. De hogy fogom forintosítani? Úgy, ahogyan azt nekem a számviteli törvény előírja, azt mondja, hogy gyakorlatilag a pénzügyi teljesítéskor érvényes számviteli politika szerinti árfolyamon. A számviteli politika szerinti árfolyam, tudjuk, hogy kétféle lehet alaphelyzetben, vagy az MNB árfolyam, tehát választhatja a vállalkozás ezt, vagy pedig az átlag árfolyam. Na de itt is adódhat eltérés, árfolyam differencia, és ez az árfolyam differencia, hogyha a pénzügyi teljesítéskor magasabb az árfolyam nyeresség, és akkor pénzügyi művelet egyéb bevétele, hogyha pedig a pénzügyi teljesítéskor alacsonyabb, akkor pedig árfolyam veszteség, azaz pénzügyi művelet egyéb ráfordítása lesz. Ez nem egy könnyű rész, én tudom. Tehát lehet, hogy az eddigiek se voltak könnyűek, ezt talán lehet, hogy az EH eredmények is mutatják, de ez általában kifejezetten nehezen emészthető a hallgatóknak, de logikus. Tehát ha valaki ráérez ennek a... Tehát ez egy borzasztó egyszerű valami alaphelyzetben. Azt kell megértenünk, azt próbáljuk mindig végig gondolni, amikor egy-egy példát megpróbálunk megoldani, hogy hogyan kapjuk devizában, forintban, hogyha devizában kapjuk, akkor mi változik. Jó? Nyilvánvalóan mi a helyzet akkor, hogyha devizával, valutával egyenlítünk ki devizás kötelezettséget. 3 percünk van, nem egy könnyű témakör, de próbáljuk meg. Az alaphelyzet az, hogy én nekem most van egy tartozásom. Ez a tartozásom mikor keletkezett? Gyakorlatilag teljesítéssel együtt keletkezett, ugye? A tartozásom. Tehát a tartozásomnak ez egy devizás tartozás, deviza alapú tartozás, mondjuk 500 dollár, és van egy könyv szerinti árfolyama, mégpedig akkor, amikor én ezt a tartozást ténylegesen állományba vettem. Mi a helyzet? Az a helyzet, hogy én ezt a tartozást most nem forinttal fogom kifizetni, tehát nem azt mondom a banknak, hogy gyerekek, az elszámolási betétemről fizessétek ki ezt a tartozást, hanem van egy devizabetét számlám. És ezen a devizabetéten van $500. És ezt az $500, vagy hát mondjuk lehet, hogy mondjuk vegyünk egy olyan esetet, mondjuk van $2000. És én ebből a $2000 átutalok $500 a tartozás kiegyenlítésére. Ugye ez a, hogyha nekem van devizabetét számlám, akkor mondjuk úgy ez az alaphelyzet. Na de mi a probléma? Megint az a probléma, hogy ennek, amikor bekerült ez a $2000 a devizabetétemre, akkor a minden egyes bekerülésnek volt egy adott árfolyama, amin bekerült, és amin én elszámoltam. Tehát annak a devizabetét számlának, ami nekem van, van egy forint értékű egyenlege nálam. Miért? Mert amikor bejöttek rá a pénzek, én azt mindig át kellett a könyveléskor számítsam forintra. Ugye? Azaz, én nekem van egy rendelkezésemre álló forint egyenleg a deviza a $2000-ról. Hogy ez a $2000 én nekem forintban mennyit ér. És most mi történik? Én erről fizetek. Na de milyen árfolyamon fogom én kivezetni? Hogy lesz az, kivezetem a számviteli politika szerinti árfolyamon? Jó az nekem? Hogyha én azt mondom, hogy akkor, amikor kifizetem, akkor utalok a számviteli politika szerinti árfolyamon? Megzavarja a teljes rendszert. Miért zavarja meg? Mert benne van már a $2000, de az mondjuk több részletben érkezett, és többféle árfolyamon, és már van egy forint egyenlegem. Hogy tudom akkor én ezt logikusan könyvelni? Hogy tudom a kivezetést logikusan megjeleníteni, úgy, hogy ne borogasson föl mindent? Mit gondoltok? Biztos, hogy kitaláljátok, tehát nem nehéz. Hogyan? Mondjad. Ja, igen, akkor nem magyarázok túl sokáig, ha előre leírtam, akkor most ezért pedig olyan szívesen adtam volna plusz pontot. Igen, FIFO vagy csúsztatott átlagárral. Ugyanúgy, mint a készleteknél. Értjük, ugye, a logikát. Hogy már bekerült, már nálunk van. Nem fogok egy új árfolyamot használni, hanem a meglévő. De nyilván hogyan kell? Ezt rögzítenem kell megint a számviteli politikában, mert nem tehetem, hogy egyszer FIFO, egyszer átlag. Mert akkor megint borogatok mindent. Tehát gyakorlatilag az adott helyzetben. És annak van egy árfolyama, és innentől kezdve a játék ugyanaz. Megint árfolyam differencia keletkezhet. Ugye? És hogyha a devizabetét kivezetési árfolyama alacsonyabb, mint a kötelezettség könyv szerinti árfolyama, akkor az számomra árfolyam nyereséget jelent, és abban az esetben, hogyha a devizabetét kivezetési árfolyama magasabb, mint a kötelezettség könyv szerinti árfolyama, akkor pedig az árfolyam veszteséget jelent.